Szeretettel köszöntelek benneteket. Innen jól hallatszom, ugye? Jó. No, hát szép és nagyívű gondolat után kicsit úgy vagyok, hogy lehet, hogy ez ilyen szép eset, vagy nem annyira, egyébként olyan lesz ez az előadás, vagy tanúságtétel, kicsit ilyen kevert, mint amikor valaki kirándulni indul, és gyorsan beledobálja a hátizsákba mindazt, ami kell, aztán ott ömlesztve a hátizsákba, ott van minden, csak minden összeöntve. Úgyhogy majd válogassátok ki azt, amire ebből nektek szükségetek van, ami fontos lenne. Azt a feladatot kaptam, hogy beszéljek a szerzetességről, vagy egy kicsit ilyen tanúságtételszerűen, hát majd próbálom valahogy ezt így ötvözni. Hát azt hiszem, hogy a szerzetesség, először gondoltam arra, hogy a történetéről egy kicsit, de aztán rájöttem, hogy minek beszéljek én kitoktatóknak a szerzetesség történetéről. Lehet, hogy vannak többen, akik még jobban tudják nálam is. Körbeadunk egy kosarat, illetve szerintem akár maradhat is most még a kosár, és majd a vége fele elindulhat körbe. Vannak egy kosárpac kis cédulák, és akkor arra gondoltam, hogy lesz majd lehetőség kérdezni, személyesen nyíltan, szemtől szemben is, de arra is lesz lehetőség, hogy majd a vége fele körbe megy ez a kosár, és ha valakiben valami kérdés megfogalmazódott, de úgy könnyebben föl tudja tenni, hogy ha ráírja a név nélkül a cetlire, akkor csak írja rá, aztán dobja be a kosárba, és akkor menjen végig a kosár, megérkezik, és akkor majd megnézem a kérdéseket és válaszolok. De mondom, spórolunk a tintával, papírral, hogyha akár mindjárt szóban elhangzik a kérdés is. Tehát ezt a megoldást is javasolom. Kicsit így a biblikus alapokra gondoltam, aztán, hogy onnan megközelítjük a dolgot, vagy elindulunk, mint egy ugródeszka. A Szentírásban hol esik szó a szerzetességről, vagy az ilyen jellegű dolgokról? Jézus, amikor találkozik a gazdag ifjúval, akkor azt mondja neki, jön a gazdag ifjú a kérdéssel, hogy mi kell ahhoz, hogy üdvözüljek. Hát tartsd meg a parancsokat. Hát ezt már megtartottam. Mi kell még? És akkor Jézus megáll egy pillanatra, és látja, hogy a Szentlélek munkálkodik ebben a fiúban. Látja azt, hogy valamire őt indítja az atya lelke. És akkor azt mondja neki, hogy aha, sejtem már, hogy mi a te kérdésed és problémád. Menj, add el, amit van, aztán pedig gyere és kövess engem. Már is egy utalás, egy meghívás arra, hogy látom, hogy nem egyszerűen csak üdvözülni akarsz. Szeretnél valami többet. Érzed az igényt arra, hogy szeretnéd oda szentelni az életedet, magadat, Istennek, Isten ügyének, Isten országának. Valami megindított téged, és valami pluszt, valami töbletet szeretnél. Nem pusztán csak úgy belülni azt a minimumot, hogy na a ketteshez ez már elég az üdvösséghez. Többet szeretnél. És akkor erre mondja neki Jézus, hogy ez az, amit te keresel. Add el, amit van. Hagyj el mindent, és kövess engem. Ugye ebben benne van egy kicsit az is, hogy nem mindenkinek szól ez. Éppen úgy, mint ahogy a szerzetesi hivatás is nem mindenkinek szól. Nem mindenkit hív meg Isten erre. És nem szabad úgy sem gondolnunk rá, gondolom, hogy ti sem így gondoltok rá, hogy a tökéleteseknek a meghívása, hogy egyeseket Isten meghív a tökéletességre, hát aztán van a mások, a plebsz, akkor az meg hát az házasodjanak meg, hát másra nem képesek, aztán jó van. De nyilván nem erről van szó. Nem, de nem mindenkinek szól ez a meghívás. Illetve inkább úgy mondom, hogy meghívás alapján történik. Kit hív házasságra, kit szerzetes életre. Aztán más alkalommal Jézus beszél arról, hogy van, aki Isten országáért önként mond le róla, mármint a házasságról. Megint a szűzi életforma, de akár már tovább, mivel a szerzetesség is, hogy van, aki önként lemond róla. Ki az, akit Isten erre hív? Hát tulajdonképpen nehéz ezt megmondani, de ott van benne az, hogy aki szívesen, aki önként, aki alól van. Aki örömmel teszi ezt. Tehát megint csak az, hogy úgy itt a hangsúlyt arra teszem, hogy nem kényszer. Van, akit Isten lelke erre indít. Meg fogja érezni az illető. Ott ficereg, motoszkál benne a meghívás. Aztán Szent Pál apostol beszél arról, majd kicsit keményebb része, a korintusi levélben, a nőtlennek arra van gondja, ami az Úré, hogyan járjon az Úr kedvében. A házas megvan osztva. Összehasonlítja a házas és a szerzetesi könyvben a szűzi életformát, de azért a szerzetesi életnek is ez egy lényeges, a három fogadalom közül az egyik, ugye a tisztaság vagy szüzesség. Tehát, hogy összehasonlítja a kettőt, egymás mellé teszi, hogy a házas ember megvan osztva, a nőtlennek pedig arra van gondja, ami egészen az Úré. Itt most ebben persze nem akarok nagyon belemenni, mert lehetne erről hosszas fejtegetésbe bocsátkozni, és mélyen belemenni, hogy de hát, hogy aki házasságban él, hogy az is ugyanúgy szeretheti, az is persze, hogy szeretheti. Lehet, hogy még jobban szereti az Isten? Igen, lehet, hogy még jobban szereti az Isten. Lehet, hogy szentebb, mint a szerzetes? Persze, lehet, hogy szentebb, mint a szerzetes. Igen. Ez mind lehetséges. Érezzük azonban azt benne, hogy ebben az életformában, amikor valaki lemond a házasságról, vagy akár a három fogadalom által, Istennek oda szenteli az életét. Érezzük el, hogy ebben van egy oda szentelődés. De és ez az, amiről szó van igazából a szerzetesi életben, hogy odaadom, oda szentelem magamat az Istennek. Nem arról van tehát szó, hogy a szerzetesi életforma jobb, hogy a szerzetes jobb és szentebb, mint mások, ahogy mondtam az előbb is, mert hogy az a szentebb, aki jobban szeret. És ha a házasságban élő ember jobban szeret, mint a szerzetes, akkor ő előrébb van. Közelebb van Istenhez, közelebb van az üdvösséghez. Azonban az kétségtelen, hogy, és erről a zsinat is beszél, most tudtam egy időben, hogy melyik zsinat, most nem tudom, mindegy, megfogalmazza, hogy a szűzi életformának van, mind életformának, hangsúlyozom, mind életformának, van egy olyan elsőbsége, hogy igazából ez már az eljövendő életről szól. Ez már egy kicsit arról szól, hogy mi lesz majd a mennyek országában. Itt már egy picit előre szaladunk, és már előre élni kezdjük azt, amit majd az üdvösségben mindannyian élni fogunk. Mert azt mondja Jézus, hogy a mennyek országában nem házasoknak férhez sem mennek, hanem élnek, mint Isten angyalai. Így gondolkoztam ezen, és hogy ezt próbáltam elképzelni, hogy miről is lehet itt szó, hogy nem házasodnak. Hát biztos, hogy nem arról van szó benne, hogy akik itt házasságban éltek a Földön, azok bejutnak a mennyországba, rá se nézhetnek a házastársukra, mert rögtön ott terem egy angyal, és rácsap a kezére vagy a szemére, hogy fúj, mit képzelsz, hova nézelődsz. Tehát biztos, hogy nem erről van szó. És az is biztos, hogy a mennyek országában csak előre felé haladunk. Tehát, hogy ha nagyon szerettem valakit itt a Földön, akkor ott meg még jobban fogom szeretni. Másképp nem lehetséges, nem működhet. És azok a szeretett kapcsolatok, amik éltek, voltak itt a Földön, hát azok nem kevesebbek lesznek, hanem csak többek lehetnek a mennyek országában. Miért van akkor az, hogy ott nem házasodnak? És hát azt mondom, hogy a házasságban azért benne van az, hogy a házasság egy olyan fajta szeretett kapcsolat, ami, mivel szeretett kapcsolat, ezért ott van benne és teljesen átjárja maga Isten. Mert Isten maga a szeretet. Nem létezne ez a szeretet kapcsolat, hanem létezne Isten. Hogyan tudnék én valakit úgy szeretni, házas emberként, nem én, valaki, tehát házas emberként, hogyan tudnánk úgy szeretni, hogy oda adom az egész életemet a másiknak, hogy érte élem az életemet. Azt mondja Jézus, hogy ez a legnagyobb szeretet. Ez már Isten szeretete. Hogyan tudnék én Isten szeretetével szeretni, Isten nélkül? Ha tehát én valakit így szeretek, hogy vele összeházasodok, hogy kifejezem azt, hogy nekem szándékom, hogy én érted éljem az életemet, hát akkor ebben ott van benne az Isten. Akkor nekem innentől kezdve minden szeretet cselekedetem, minden gesztusom, ami őszinte szeretetből fakad, azzal valójában az Isten szeretetét továbbítom, közvetítem az ő számára. Mint egy háromszög, hogy Istentől jön, és én ezt továbbadom a másik felé. És ő pedig ugyanúgy, amit az a szeretet az Istentől érkezik meg hozzám. Rajta keresztül végül is az Isten szeretetét tapasztalhatom meg. Arról meg már nem is beszélve, hogy amit a legkisebbek közül egyeltesztek, azt veleteszitek. Tehát, hogy visszatér Istenhez ez a háromszögben, ez a körforgás. Ebben azonban érezzük, hogy van egy közvetettség. És éppen ez a gyönyörű szépsége a házasságnak, a házastársi kapcsolatnak, hogy benne van az Isten. Hogy ott nem két emberről szól, hanem három emberről. Emberről, három szeméről. Háromról szól ez a dolog. Férj, feleség, Isten. Ők vannak ott. És hogy amikor a mennyországban vagyunk, ott lesz valami, ami még több ennél. Ott már közvetlen kapcsolatban vagyunk az Istennel, színről színre látjuk őt. Ott már nem az van, hogy én a házastársam, és benne ebben a kapcsolatban Isten, hanem én és Isten. Én és te. Úgy, natúr, csupaszon, teljesen. Én és Isten. És hogy ez a kapcsolat, ez mindent überel, ez mindennél előrébb való, minden fölött álló. És amikor ott vagyunk, és hogy úgy mondjam, megtelünk Istennel, mint a szivacsa vízzel, akkor az a szeretet, ami nagy volt az életünkben, az 10.000-szer nagyobb lesz. Mert teljesen átítat bennünket a szeretet, aki maga Isten. És én valahogy így látom ezt az egészet, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy a mennyek országában nem házasodnak, férhessen vannak, pontosan ezért, mert annyira túláradóan elsősége lesz az Istennel való kapcsolatnak, és ez lesz a gyönyörű benne, hogy az összes emberi kapcsolatunk is sokkal magasabb szintre, sokkal nagyobb, szeretetteljesebb, mélyebb, bensőségesebb, meghittebb szintre emelkedik. Pontosan emiatt, Isten miatt, aki bennünk van és él. És ebben az értelemben tehát látjuk, hogy a szerzetesi életnek, a szűzi életformának, Szent Pál még erről beszél, ilyen értelemben van egy elsőbsége, mert ezt az eljövendő életet vételezi előre, már most a földi életre. Azonban tudjuk, hogy ez kegyelem. És ez nem úgy működik, hogy valaki úgy dönt, hogy na, nekem ez tetszik, na, akkor én ezt a, ez nekem való, ez így nem működik. Meghívás alapján. És Isten sokszor a leggyengébbeket, a leggyarlóbbakat választja ki. Sokszoros élményem, tapasztalatom az a szerzetes közösségben, hogy kiváló, nagyszerű emberekkel találkozom kint a világban, és akkor bent magunk között pedig gyöngék, gyarlók, ütődöttek meg, stb. Ott vagyunk. Tehát, hogy ez nem a kiválóknak a közössége, meg a csapata. A társadalom egész keresztmetszete ott is megvan. Tehát a nagy lángelméktől az egyszerű emberkékig, a harmonikus személyiségektől a sérült személyiségekig, ott vagyunk mindannyian, és ilyenek vagyunk. Aztán... A szerzetesi élet formának lényeges része, sarkalatos pontja a három fogadalom. Gondolom, hogy ezzel sem mondok újdonságot, de azért mondok róla pár szót. Ez a három fogadalom, szegénység, tisztaság, engedelmesség, vagy tisztaság, vagy szüzesség, én jobban szeretném, majd kitérek rá, szegénység. Szokták mondani a egyházmegyés papok, az orruk alá dörgölik, hogy ti fogadjátok, mi meg megtartjuk. Igen, hát némileg ebben is van valami igazság, hogy hát bizony időnként lehetünk szegényebbek. De a szegénységi fogadalomnak azért nézzük, hogy mi a lényege. Először is az, hogy nincsen magántulajdon. Tehát lemondunk mindenfajta dolgoknak a birtoklásáról, amikor örök fogadalomra készültem, még most is előttem van, sümegen voltam, Varsi Balázs atyánál előtt egy 30 napos időszak elkigyakorolt, és kimentem a sümeg mellett a hegyekbe, és nagyon szép kilátás volt, egy ilyen sziklára fölmentem, nagy panoráma, eltűnöztem a távol a sümeg, és ott, mert ott esett le nekem igazán a tantusz, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, hogy a szegénységi fogadalom azt jelenti, hogy nem kell semmi, csak az Isten. Hogy az a zokni, ami rajtam van, az se az enyém, az nem az én tulajdonom. Hogy itt vagyok, most lefeszem az örök fogadalmat, itt leszek ebben a világban, úgy, hogy egy darab semmi sem az enyém. Mint Krisztus a kereszten, itt vagyok csupaszon, és hogy nem kell semmi. De hogy itt van nekem az Isten. Hogy oda szentelem magamnak, és hogy ő van. Más nincs, de ő van. Tehát, hogy ez a gyönyörűsége, vagy a szépsége ennek a fogadalomnak, és ez a lelkülete, hogy egyedül Isten elé. Hogy nem kell semmi, csak az Isten. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Gyakorlatban úgy néz ki, hogy a kolostornak, illetve a rendnek, a szerzetes rendnek van magántulajdona, tehát a tulajdonos, a szerzetes egyéneknek nincsen. A gyakorlatban azért persze, hogyha költözünk egyik kolostorból a másikba, hát azért visszük magunkkal például a ruháinkat, ruhadarabjainkat, fogkefémet, hát nem adom oda a többinek, hogy használját, aki nincs nem megyek, azt nem fogják használni utána. Pedig jó állapotban van most a fogkefém. Na mindegy. De hogy... szóval, hogy észszerűen, vagy esetleg vannak könyveink, tankönyveink, aláhúzgáltunk ilyet. Szóval vannak ilyen személyes dolgok, amiket észszerű, hogy vihet magával az ember, mert azt ő használta, ő tudja használni, ő jegyzeteltek is, hát legyen neki meg az, ami kell. De úgy egyébként nincsenek, nem mondhatom azt, hogy ez az enyém, vagy semmi nem az enyém. Ez sem az enyém, az én méretemre csinálták, de időnként előfordul, hogy valaki kihal belőle, aztán örökli a másik, vagy cserélődnek ezek. Szóval, és jó ezt megélni. Higgyétek el, hogy nagyon jó érzés az, hogy nekem egyébként elárulom nektek, hogy a szegénység fogadalmával küzdöttem a legtöbbet. Mert úgy látszik, hogy én egy ilyen ragaszkodó típus vagyok, hogy úgy könnyen szeretek ragaszkodni. Na ez az enyém. És ezzel sok küzdelmem volt, főleg eleinte, most is még rajta kapom magam, hogy könnyen elkezdek valamit, hogy megtetszik valami, és akkor megélni azt, hogy ez az enyém. De nem. És ez egy nagyon nagy szabadság, nagyon nagy belső szabadság, amikor megélem azt, hogy nekem csak az Isten van. Szóval olyan fajta szabadság, tudjátok, mint amikor, nem tudom, hogy éreztétek-e ezt, mint amikor az ember megy, gyalogol, és keresztül halad falvakon, városokon, vidékeken, minden, és bárhol leheveredhetek az út szélén, tovább mehetek, és látom, hogy ott a házban, ott jön a vihar, akkor szedik a ruhákat, mert mentik a menethet, és nekem semmi nem az enyém, nekem mire vigyázzak? Ők ott izgulnak, nekem nem kell izgulni. Én megyek, és tök jól érzem magam. Szóval ez a szabadság, hogy megyek a cél felé, és nincs gondom semmire, nem köt semmi. Aztán a szüzességi fogadalom, vagy tisztasági fogadalom. Itt valaki rám szólt már egyszer, hogy félreérthető a szüzességi fogadalom. Igen, tehát hogyha valaki akár későbbi hivatásoknál előfordulhat, hogy volt egy bűnösebb múltja neki, és nem tisztán érkezik már, ez nem kizáró tényező, hogy milyen volt a múltja, tehát a szüzességet nem így értjük, hanem abban az értelemben értendő, hogy az ember lemond a házasságról, a házastársi kapcsolatról, hát nyilván mindezekről, ami ezzel jár, tehát ebben az értelemben. Azért nem szeretem tisztaságnak mondani, mert akkor már is párhuzam válítható, hogy szerzetes tiszta, aki nem szerzetes, az nem tiszta. Tehát akkor a házasság az egy nem tiszta állapot. Ez nem így van, nyilván. Tehát ezért inkább szüzességet mondok, hogy... Ha a szegénységnél azt mondtam, hogy szegénységi fogadalom azt jelenti, hogy nem kell semmi, csak Isten, itt azt mondom ennél, hogy nem kell senki, csak Isten. Ez a fogadalom annyit jelent, vagy úgy onnan közelíteném meg, hogy ugye benne van a Teremtés könyvébe is, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. És ez így is van. Ezt mi szerzetesek is nagyon jól tudjuk, még a remeték is nagyon jól tudják, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Úgyhogy mi sem vagyunk egyedül, hanem arról van szó, hogy szóval sokfajta szeretett kapcsolat alakul ki ember és emberek között. Van a szülő-gyermek kapcsolat, ami nagyon mély és meghitt. Van a baráti kapcsolat. Ebből több is lehet az ember számára. Több barátom is lehet. Aztán ott van a hitvesi kapcsolat. Ebből csak egy darab lehet. Ha úgy képzeljük el ezt, mint egy zsinór, hogy több zsinór is lehet, ami baráti kapcsolatnak nevezek, szülői kapcsolat, abból kettő van általában, apa meg anya. A hitvesi kapcsolat ebből a zsinórból csak egy van. Az egyik végét fogom én, és a másik végét pedig úgy odaadhatom valakinek a kezébe, hogy na én veled szeretnék összeházasodni, életre szóló kapcsolatot, ha elfogadja, akkor ez a zsinór, ez a hitvesi kapcsolat minket összeköt. Na most mi szerzetesek ezt a zsinort fogjuk és fönntartjuk az Isten számára. Na ez a szűzi életforma, ez a tisztasági fogadalom. Hogy ezzel a szállal, amivel egyébként ösztönösen az ember nagyon mélyen kötődne egy másik személyhez, ezt nem adom senkinek a kezébe, fenntartom. Fenntartom, Uram, a te számodra. És ezért a szerzetes Istennel jelzi el magát. Ezt a szerzetes nővérekre szokták mondani, de ez nem igaz, hogy csak rájuk vonatkozik. Hát nőből vannak, és ezért ő hozzájuk kapcsolják, a Krisztus mennyasszonyai. Igen, de teológiailag pont ugyanannyira a férfi szerzetes, női szerzetes megéli az egyháznak ezt a jegyesi mi voltát. Tehát az, hogy mi mindannyian Krisztus jegyesei, az egyház az Krisztus jegyese. És mi szerzetesek ezt egész konkrétan megéljük Krisztussal kapcsolatosan, hogy itt vagyok és hozzád kötöm az életemet. Te számodra tartom fenn ezt a kapcsolatot. Ezért nem kötök házasságot. Tulajdonképpen itt is arról van szó, hogy ez egy Istennek kimondott igen, nem pedig a házasságra kimondott nem. Hát ha ő hozzá kötöm magam, akkor ő hozzá már nem köthetem magam. Tehát világos a dolog. Az engedelmességi fogadalom szegénység nem kell semmi, csak Isten, szüzesség nem kell senki, csak Isten, engedelmesség pedig nem akarok mást, csak amit Isten. Az engedelmesség fogadalmában arra kötelezi magát a szerzetes, hogy ő arra vállalkozik, hogy a rend szabályzata szerint éljen, és az előjáró vezetése szerint. Tehát van a rend szabályzata, és van az előjáró, és ez szerint a csapás irány szerint megyünk, haladunk. Miért jó az engedelmesség? Miért fontos? Abban biztosak lehetünk, hogy amikor engedelmeskedünk, ha csak az előjáró bűnt nem parancsol, de 20 éves pályafutásom alatt még ilyennel nem találkoztam, reméljük nem is lesz ilyen, akkor nem kötelezne az engedelmesség, hogyha nyilvánvalóan valami bűnt parancsolna az előjáró, hogy fiam, szegény a közösség, a kocsitól, nincs pénz új kocsira, úgyhogy menj, törj be a bankba. Akkor nyugodtan mondhatom, hogy nem köt az engedelmesség. Na, de valójában arról van szó, hogy a szerzetesi közösség az egy közösség. A közösség akkor erős, hogyha egységben van, ha együtt mozdul. Hogyha az előjáró azt mondja, hogy megmásszuk ezt a hegyet és így megyünk föl, én meg azt mondom, hogy de így rövidebb volna és gyorsabb, akkor is jobban teszem, ha engedelmeskedem és a kérdést így közelítjük meg, mert akkor együtt megy az egész csapat. És egységben az erő. Ha én kiválok a csoportból, magammal viszek még három másikat, már is szétszakadtunk. Nincsen egység. Ha nincs egység, nincsen szeretet. Ha nincs szeretet, nincs Isten. Tehát akkor már is veszteséges a dolog, és nem. Tehát amikor engedelmeskedünk, akkor mindig Isten akaratát teszünk. Inkább egy hosszabb és körülményesebb megoldást válasszunk, de együtt, egységben, az előjáró és a szabályzat szellemében, mint hogy egyénieskedjünk és okoskodjunk, hogy mi a legjobb. Ez egyébként a civil életben is így van. Bizonyára ti is találkoztatok hasonló helyzetekkel, vagy megéltetek hasonló helyzeteket. Nyilván ott egy kicsit másképpen, talán nem olyan hangsúlyos az engedelmesség, nem annyiszor kerül elő, nem olyan súllyal, de azért ez mindannyiunkra érvényes, hogy az egyházunkban, amely hierarchikus felépítésű, az engedelmesség az mindig egy érték. És tudjunk róla, hogyha egyszer jogos, méltó és igazságos, hogy engedelmeskedjük, akkor tegyen meg. Mert az fogja előrébb vinni az egyház hajóját, és nem pedig az, hogyha egyénieskedek. Arról nem is beszélve, hogy nagyon jó személyiségformáló. A szerzetesek valamilyen tevékenységet csinálnak. Szokták mondani és kérdezni, hogy na is ti mit csináltok? Különböző rendekről tudunk, van betegápoló, tanító, voltak fogai kiváltók, sok mindenféle, mi pálosok, lelkipásztorkodunk, de nem ez a fő feladatunk, hanem alapvetően az ima és az engesztelés. Mi az, amit csinál egy szerzetesen? Nem, igazából erről azért nem akarok sokat beszélni, hanem inkább rá akarom irányítani a figyelmet a lényegre, mert nem ez a lényeg. Mert senki, egyetlen fiatal sem megy el szerzetesnek azért, mert hogy ő beteget akar ápolni. Nem fog elmenni irgalmasnak. Ha beteget akar ápolni, akkor el fog menni ápolónőnek. Vagy ápoló betegtologatónak, vagy orvosnak. Ha tanítani akarsz, akkor menjél tanárnak. De akkor miért megy el szerzetesnek? Nem azért, tehát ez nem ilyen funkcionális, hogy azt akarok csinálni, azért elmegyek annak az. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy oda akarja szentelni az életét Istennek. Tehát a szerzetes életnek a lényege az nem az, hogy mit csinálok, hanem hogy kié vagyok, kihez tartozom. Hadd állítsam megint párhuzamba a házassággal. Hát ki az, aki azért házasodik meg, mert hogy úgy valamiféle funkcionális indokot talál a házasságának. Azért házasodom meg, mert kamionos vagyok, és a hét nagy részét nem töltöm otthon, és kell, hogy valaki etesse a kutyát. És kit akarsz feleségével? Mindegy, hát a kutyát etesse. Hát szőke, barna, öreg fia, mindegy, jöhet bárki, csak etesse a kutyát. Tehát ez a dolog. Hát ezért veszem feleségület, nincs nekem arra pénzem, hogy fizessek egy alkalmazottat ezért. Nem házasodok, nem? Hát ilyen nincs. Miért házasodik meg valaki? Azért, mert megszerette azt a másikat, és oda szenteli az életét neki. Miért lesz szerzetes valaki? Azért, mert oda szenteli az életét Istennek. Az egy másodlagos dolog, hogy mit csinál utána. Hogy nyilván ez a szempont, tehát, hogy beteget ápolt, vagy pedig, stb. De hogy érezzétek a lényegét az egésznek, hogy ez az odaadottság, oda szenteltség. Volt egy könyv Teréz anya nővéreiről, és a címe ez volt, hogy Jézusért tesszük, talán többet olvasnak, ismerős a könyv. Nagyon fontos dolog, ebben is megmutatkozik az, hogy az, amit ők tesznek, azt nem pénzért csinálják, nem valamiféle humanitárius szolgálat. Mi az, ami motiválja őket? Nem az, hogy most jó emberek akarunk lenni, vagy jót tenni az emberiséggel. Nem ezek a dolgok. Jézusért. Pont. Ennyi. Jézusért tesszük. Megismertünk egy személyt, megismertünk valakit, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus, akiről hiszünk, hogy ő az Isten, aki emberré lett, beleszerettünk, és neki adjuk az életünket. Ennyi az egész, és nem kell tovább bonyolítanunk. Erről szól, és ez a lényege, és ez a mélysége igazából a szerzetes életnek, hogy amit teszünk, azt Jézusért tesszük. Aztán kétségtelenül hozzátartozik a szerzetes élethez az, hogy ha már egyszer Jézusnak szenteljük az életünket, akkor már is az egyháznak szenteltük az életünket. Mert ez nem két külön dolog. Ez a kettő, ez mint az éremnek a két oldala. Ha kezembe fogok egy érmet, és nézem az egyik oldalát, a kezemben van az éremnek a másik oldala is. Nem tudom szétvágni. Az összetartozik. A Benedek pápa azt mondja, hogy az egyház nem más, mint a történelemben tovább élő Krisztus. Nem azt mondja, hogy az egyház olyan, mint a nem olyan, meg nem hasonló, meg nem kapcsolódik hozzá. Az egyház Krisztus. A történelemben tovább élve. Ez az egyház. Ha tehát Krisztusnak szenteltem magam, már is az egyháznak szenteltem magamat. És ekkor jelenik meg a szerzetesek életében az, hogy elkezdenek valamit tevékenykedni. Hogy valamit csinálnak. Szeretlek téged, Istenem. Ezért szeretem azokat, akiket te szeretsz. Sőt, szeretem azokat, akik te vagy. Szeretem az egyházat. Szolgálom az egyházat. Az egyházban testvéreimet. Tanítok, beteget ápolok, imádkozok értük, engesztelek, stb. Tehát ez mindig összekapcsolódik a szerzetes életben, hogy valami egyházi szolgálatban mindenképpen megjelenik a tevékenységük. És emögött a tevékenység mögött pedig mindig az Úrral való személyes, bensőséges kapcsolat van, hogy ez neked szól, Uram. Miért lesz valakiből szerzetes? Miért lesz valaki szerzetes? Amikor én arra készültem már, hogy szerzetes leszek, akkor a szomszéd néni megkérdezte a szüleimtől, hogy ki beszélt rá engem arra, hogy páros legyek. Hát ha rá akartak volna beszélni, akkor lehet, hogy nehezebben ment volna a döntés. Szerencsére nem akartak rá beszélni. Na de, hát úgy figyelgettem, sokszor gondolkoztam, mi az, amitől szerzetes lesz valaki. Én két végpontot tudok megjelölni, tólig, és eközött számtalan variáció, lehetőség van, jobbról balra, balról jobbra. Az egyik az, amikor valaki teljesen természetes módon, egyszerűen ő, így tudom én, kisgyerek korától már gondolt erre, akár arra, hogy pap legyen, már gyerekkorában a kekszel misézett otthon, meg a tejával, vannak ilyenek, és ez úgy mindig szimpatikus volt neki, vagy pedig gondolt arra, hogy ő szerzetes nővéret, látott egyszer szerzetes nővéreket mondjuk, és akkor az úgy megmozdult benne valami, és mindig erre vágyott. És szépen ez úgy egyenesen haladt, és le is lett belőle. Tehát ez a természetes vágy, ez, hogy nekem ez tetszik, én ezt szívesen csinálnám, én ezt, ez úgy vonz engem, és én ez akarok tenni. Egészen odáig, míg a másik a misztikus meghívások. Amikor valami módon meghallják, megérzik Istennek a hívását, akár olyan szinten, hogy az illető nem is gondolt arra, hogy ő szerzetes legyen. És úgy megtöbben azon, hogy de hát Istenem, ez most te vagy? Te tényleg erre hívsz engem? Tehát ilyenek is akadnak, bár ez mintha ritkább lenne. Én magam ebbe a csoportba tartozom, tehát, illetve hogy valahol mind a kettő megvolt bennem. Azt már emlékszem, hogy eldöntöttem, hogy pap leszek. Hát az is egy határozott hívások sorozata volt az Úr részéről. De a szerzetes hivatás például nálam úgy történt, hogy elmentem a sziklakápolnába, járogattam misére Pesten, mert akkor ott laktam, és egyik alkalommal az egyik atya kezembe adott egy kis szentlélek imádságot, mert tudta, hogy járok oda, meg szóba került, hogy pap lennék, elbeszélgettünk egy kicsit, és adott egy imát, hazavittem, elolvastam otthon, Pálosok napi imája, és az volt, mondom, ez ilyen ásatag régi imádság. De mégis, amikor elolvastam, úgy belém ömlött egy tudás, hogy ezt én még nagyon sokat fogom imádkozni. És tudtam azt, hogy ez nem az én gondolatom. Tehát ez így fölismerhető, ha valakinek ilyenben volt része, akkor tudja, miről beszélek. Tudtam azt, hogy ez nem az én gondolatom, és egy ilyen belső világosság, tehát amit az előző pillanatban még nem tudtam, egyszer csak tudom. Honnan tudom? Nem tudom, honnan tudom, de tudom. Ezt én még nagyon sokat fogom imádkozni. Egy profécia. És az úgy megdöbbentett nagyon, hogy hát Uram, akkor ez most, akkor te azt akarod, hogy szerzett, hogy pálos legyek? Eszem ágában sem volt, tehát ilyenre én nem gondoltam. De azt mondtam az Úrnak, már előzetesen is, tehát akkor már úgy voltam vele, hogy Uram, bárhova hívsz, bármire megyek. Ez volt az alap, kiindulási pont. Úgyhogy itt is az volt, hogy rendben, Szápálos leszel, de csak akkor, ha valóban te akarod ezt. Egyébként nem, szó se lehet róla. Magamtól nem. És hát akkor vártam újabb jelet az Úrtól, kertek voltak a hetek, hónapok, imádkoztam, hogy uram, akkor most akkor hányad állnálunk ezzel a dologgal, most ez tényleg tőled volt ez az egész? Olyan világos volt, hogy tőle volt, de én ilyen kételkedő fajta vagyok, tehát hogy körülbelül olyan, mint 10 Gedeon, hogy ha élettem volna Gedeon valószínűleg, akkor nem azt csinálom, hogy két jelet kérek az Úrtól, hanem még ezt 10-szer megismételem, és utána még megkérem, hogy egy cetli hújjon le az égből, amire rá van írva, hogy János, neked ez a küldetésed, aláírás pecsét. És akkor beazonosítom, hogy ez az aláírás megegyezik-e a múltkori vagy. Na, viszont ez a fajta vagyok, és akkor tehát vártam, nem volt újabb jel, és akkor megértettem, hogy az Úr arra hív, hogy most már nem fog többet szólni. Egy jelet adott, most már János rajtad a sor, gondold át, hányd, meg vesd meg a dolgot magadban, és utána pedig dönts. És akkor átgondoltam, megimádkoztam, kértem az Úrtól, hogy Uram, akkor én most én fogok dönteni, de akkor ez a döntés, ez legyen olyan, ami neked kedves, és ami a te akaratoddal egyező is. Tehát leírtam a érvek, ellenérvek, összevetettem, és azt mondtam, hogy jobban Istennek tudom adni az életem, hogyha szerzetes vagyok, mint egyébként. Én személyesen ebben jobban oda tudom magam tenni. És akkor úgy döntöttem, hogy szerzetes leszek, onnantól kezdve már nem volt kérdés, akkor pálos leszek. Hát ez megkönnyítette a keresést, nem kellett gondolkozni, melyik rend. Egyébként nem pálosnak mentem volna, hanem ferencesnek, hogyha ha magamtól kell dönteni, esetleg kármelitának. Úgyhogy. És nagyon érdekes, nagyon jó azt látni, hogy telnek múlnak az évek, évtizedek, hogy úgy időről időre fölfedezgetek egy újabb és újabb szempontot, hogy ezért is jó, hogy Pálosnak jöttem, meg ezért is. Tehát, hogy ezeket én előre abszolút nem láthattam, nem tudhattam. Ő segített, megmondta, elfogadta, megtettem, megvizsgáltam, megtettem, és tök jó. Na, megpróbálok belehúzni, mert most már fogy az időnk. Milyen nehézségei és milyen örömei vannak a szerzetesi életnek? Arra gondoltam, hogy erről mondok még pár szót. Szerintem közben esetleg, majd mindegy, a végén elindul az a kosár. Addig jegyezzétek meg, ha van kérdésetek. Van, aki azt mondja, hogy a közösségi élet. Hát van, aki azt mondja, hogy az a legnehezebb. Én szerintem ezt nem lehet kimondani, hogy mi a legnehezebb a szerzetes életben. Aki azt mondja, hogy az a legnehezebb, valamint, hogy ő neki az a legnehezebb. De már is itt vagyok én, egyszer egymagam, akinek nem ez a legnehezebb. Nekem önmagam a legnehezebb. És ez nem nagy szavak, hanem tényleg. Tehát ez változó, hogy kinek mi a legnehezebb. Az biztos, hogy a közösségi életnek szépsége és nehézsége egyaránt van. Máté Péter atya mondta, ki voltak ilyen jó mondásai, hogy olyanok vagyunk, mint a sűrdisznók, ha külön vagyunk, fázunk, ha meg összebújunk, akkor szúrjuk egymást. Hát ez mindenfajta közösségi tapasztalatra igaz, minél közelebb annál szúrósabbak tudunk lenni. Igaz, akkor nem fázunk annyira, de el kell viselni időnként, hogy megbökjük egymást, ahogy összebújunk. A közösségi élet a szeretet megélésének a tere. Jézus azt parancsolta nekünk, hogy szeressük egymást. Ha jó, de ha nem vagyok közösségben, akkor kit szeressek? Hol szeressek? Kiért hozzak áldozatot? Kit viseljek el? Akkor csak el vagyok a langyosba, és akkor nincs erőfeszítés. Tehát az olyan, mint egy konditerem, ahol minden hungarocellből van. Hát akkor persze, akárhányszor föl tudom emelni nagy súlyokat, hungarocellből van, nincs ellenállása, nem nehéz, de nem is fejlődnek az izmai. Aztán a közösség tehát kihív a kényelemből, a betokozódásból, hogy így a langyos kis világomban ellegyek. A közösségnek az is egy nagy áldása, hogy figyelmeztetjük egymást. Sajnos világi papoknál ez nekik egy nagy hiány, vagy nehézség, vagy hogy a hívek nekik nem merik megmondani. Hogy hitoktatók legalább ti mondjátok meg nekik, mert talán tőletek könnyebben elfogadják, nem tudom, hogy hogyan vannak, de hogy a Mari néni biztos, hogy nem fog oda menni a plébános atyához, és azt mondani neki, hogy mit tudom, hogy plébános úr, hát már mindenki magáról beszél a faluba, hogyan öltözködik föl, vagy itt. Szóval ezt nem merik megmondani neki. Mi megmerjük mondani egymásnak a közösségben, és ez nagyon jó, de legalább az viszont, meg a másik, hogy egyáltalán látjuk is a másik arcán, összehúzott szemöldök, vagy bármi, szóval tudjuk, hogy látom, tudom, hogy mit hibáztam. Tehát ez egy jó dolog. Aztán egymás támogatása. Nem érthetek mindenhez, és milyen jó az, hogy a másik ért hozzá, én meg emehez értek, és kiegészítjük egymást. Aztán ott vannak az közös ünneplések, amelyekben megélhetjük azt a meghittséget. Ugye, amikor a sündisznók összebújnak, és a közös ünneplések azok olyanok, hogy olyankor valahogy nem szúrjuk egymást. Karácsony, húsvét. Nekem nagyon nagy élmény volt, amikor ide Pécsre kerültem, most már több mint 10 évvel, ez a 12 éve, és kezdetben sokszor jártam ki vidékre helyettesíteni a húsvéti Szent Háromnapot, és nagyon nagy élmény volt az, amikor viszont itthon töltöttem a húsvétot, és a közösséggel együtt ünnepeltük meg a Szent Háromnapot, és utána vissza, szóval az, hogy húsvét vasárnapján akár megyünk le reggelizni, vagy valami, és így álmosan támoljunk, és hogy együtt éltük át azt, a nagy csütörtöki misét, a nagy péntek, a föltámadás, és hogy ez olyan gyönyörű élmény volt, hogy ott voltunk, te is ott voltál, én is együtt. Szóval ezek a közös ünneplések, ezek úgy összetudnak kötni, és együtt átél. Tényleg valami olyasmi, mint az apostoloknál is, hogy ők úgy összekovácsolta őket az, hogy ők együtt élték át a nagy csütörtököt, látták Jézust gyötrődni, és hogy együtt élték át a nagy pénteket. Őket, 12-jüket ugyanaz az élmény köti össze. Nagyon mély összetartó. Aztán ott van a napirend. A napirendünk az egy nagyon jó dolog, hogy van. Ha nincsen, akinek nincs napirendje, én azt hiszem, hogy akkor kell, hogy csináljon magának. Tartsd meg a rendet, utána a rend meg fog tartani téged. Nagyon nagy áldás számomra az, hogy egyszerűen be van építve a napba az, hogy ha nem akarok, akkor is napi 4 órát fogok imádkozni Istennel lenni. Tehát, hogy közös imádságok, azok ott vannak. Van egyéni is, persze, na azt el lehetne lazsálni, de azt nagyon szeretem, azt nem szoktam. A közösség is jó, néha úgy száraz vagy valami, de ez így jó, és ez így visz előré. Szóval, hogy a napirendben benne vannak ezek. A másik, ami be van építve a napirendben, az közös ebéd, közös vacsora, és ott beszélgetünk egymással. Tehát ez a találkozás egymással, hogy van időnk egymásra. Milyen jó lenne, hogyha házastársaknak is lenne idejük egymásra, és hogyha ki lenne mondva, hogy minden szerdán este 6-tól 8-ig, vagy 9-től 11-ig, mit tudom én, az 6. ha szakad, ha fúj, akkor is azt kettesben töltjük. Legalább 2 hetente egyszer mondjuk. Szóval ezek jók, amikor ezek úgy be vannak építve az életrendünkbe, mert akkor nem marad el. Aztán, amit így megtapasztalok szerzetesi életem folyamán, hogy sok minden kimarad az életemből, pusztán azért, mert szerzetes vagyok, mert napirend szerint élek, mert egyszerűen, ha szerzetesként akarok élni, akkor nem lehetek ott minden programon, és egy csomó értékes program, értékes film, értékes olvasmány nem jut rá idő, vagy egyáltalán nem is fér bele az életembe. És most már úgy szűkítem a dolgokat, és úgy legalábbis azt gondolom, hogy most már kezdek tényleg arra a fő csapás irányra úgy koncentrálódni, rátalálni, hogy igazából az én életem erről és csak erről fog szólni. És nem lesz nekem arra lehetőségem, hogy mit tudom én, milyen teológiai könyveket elolvassak, ami egyébként jó lenne, amit lehet, hogy majd rá is kérdeznek, hogy ugye olvastam, nem olvastam, nem is fogom. Nem fér bele az életembe. És hogy ez az elengedés, ez szerintem fontosnak érzem, hogy világban élő embereknél is. Mert hogy akkora kínálat van a mai világban, annyi, tehát annyi információ, annyi jó program van, annyi jó dolog van, de nekünk ezen nem kell mindegyiken ott lenni. Tehát ha én szerzetes vagyok, akkor ami nekem kell, azt szedjem oda, gyűjtsem össze, használjam föl. Még a saját egyházamnak a kínálatát sem tudom magamba fogadni, vagy oda gyűjteni, mert nekem speciál nincs akkora kapacitásom. Hanem tényleg csak azt, ami az én lelkiségem, vagy ami belefér az életembe. És ez olyan, tudjátok, mint a csatába is, hogy régen a csatába, hogy voltak lovagok, akiknek fegyverhordozóik voltak, és akkor az vitte a láncsát, vitte a hosszú láncsát, a rövidebb láncsát, az alabárdot, vitte a rövid kardot, vitte az ilyen buzogányt, stb. És akkor hátra nyúlt, ami éppen kellett, ami éppen a legpraktikusabb. Ezt nem lehet megcsinálni mindenkinek. Hát később is voltak aztán tüzérek, voltak lovasok, és hogyha... Hát a tüzér az mit tud csinálni? Neki van egy darab ágyúja, lőpor, és azt kezeli. És neki lőporra van szüksége, és ő azt mondja, hogy én ezt tudom adni az egészhez, a közösséghez. Hogy én a dombtetőről lövöm az ellenséget, és ágyúzom. De én nem tudok oda rohanni, szúrony rohannál előre. És amit tudom, én a kis bicskámmal még besegítek nektek. Nem lehet. Én ez vagyok, én csak ezt tudok csinálni. Többit megcsináljátok ti. Szóval, hogy valami ilyesmi megtalálni ezt a csapás irányt, a többit meg elengedni, és elfogadni ezt a szegénységet, hogy ennyi az én életem, ennyi fér bele, de ezt jól akarom csinálni. Hát még egy gondolat itt a... Főleg fiatalok részéről szoktak jönni ilyen kérdések, ha megmerik kérdezni, de azért az már nagyon bizalmas légkör kell. Most, amikor itt a gimnazista érettségizőknek beszéltünk, akkor egy valaki megmerte kérdezni, ott föl a kis csoportba, hogy nem magányos-e a szerzetes? Nem vagyunk-e magányosak? Ha őszintén válaszolok erre a kérdésre, hát egyrészt ott van az, hogy bizonyos értelemben nem, mert a közösség azért az sokat pótol, de számomra nem is a közösség igazából a lényeg, hanem a Krisztussal való kapcsolat. Tehát az a fajta bensőséges, meghitt kapcsolat, amivel ő meg tud ajándékozni, és én nem érzem magam magányosnak. Én tényleg úgy élem meg, hogy Isten a házastársam. Nagyon sokszor megajándékoz olyan belső tapasztalatokkal, az ő szeretetének a megtapasztalásával, a csendes imaidőkbe, amit megjegyünk bele a kápolnába, vagy bárhol. És sokszor ez úgy kihúzódik a nap többi részére is. Tehát, hogy teszek-veszek, akármit csinálok, és az ő jelenlétében vagyok. És nem érzem magam magányosnak. Persze ez kegyelmi időszak, és ez nincsen mindig. De én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy a Krisztussal való kapcsolat. Vannak olyan emberek, akik kicsit ilyen közösségi beállítottságúak. Számukra hangsúlyosabb az, hogy van közösség, közösen eszünk, közösen imádkozunk. Náluk ez jobban dominál, de ez is embere válogatja. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy azért abban, tehát mindig marad egy kis lemondás, és mindig benne van azért az, hogy nincsen házastársam. Tehát, hogy Isten ezt nem írtja ki, nem gyomlálja ki teljesen belőlünk, ezt a fajta vágyat, vagy képességet, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, hogy találni egy társat. És éppen ezért lehetséges az, hogy ez egyes hivatásoknál látjuk, hogy egészen odáig jut, hogy kilép, vagy valami. Egy kísértés is jelenthet. De ezeknél a kilépéseknél egyébként mindig az a tapasztalat, hogy nem azért lép ki, mert szerelmes lett, hanem azért lépett, azért jutott erre, mert meggyengült a Krisztussal való kapcsolata. Tehát valahol valami meggyengült, és sok esetben ez az, ami miatt aztán utána már keres egy másik valamit, egy másik kapcsolatot, és utána már megy kifelé. Meg hát van olyan is, amikor valakinek tényleg nem ott a helye, vagy a hivatása is, és akkor hála Istennek, hogy megtalálja az igazit. Szóval, hogy van ebben lemondás, de én azt hiszem, hogy az, erre azt lehetne mondani tényleg, hogy ha az ember ezt jó szívvel, örömmel, szívesen meg tudja tenni, és alapvetően elégedett, harmonikus és jól érzi magát ebben az életformában, akkor oké. Okay. Az, hogy néha-néha úgy jön egy impulzus, hogy be el tudnám képzelni az életemet ő vele, és akkor most mi van? Tehát ez házas embereknél is előfordul. Tehát ez nem újdonság, tehát magyarul szóval ezt nem lehet megúszni. Férfiaknál, nőknél egyaránt. Lehet, hogy férfiaknál többször, nem tudom, ezt majd a lélektanászok jobban tudják, de hogy ez benne van a pakliban, de ezzel nincs probléma. Ugyanakkor viszont az Istennek szenteltség és a házasságról való lemondottság, tehát a szűzi életforma egy nagy energia arra, hogy mások szolgálatára szenteljük magunkat. Tehát, hogy lefordítsam konkrét, az, hogy nincs felesége, nincsenek gyermekei. Ez egy nagy szabadság. És ugyanakkor pedig tehát azt én magam is érzem, hogy megmarad az a belső energiám arra, hogy azt mondjam, hogy Uram, teljes erőbedobással érted, és a te egyházadért. Megyek. Tehát nem az, hogy jó, most hány órát oktattam, hittant, meg minden, most már haza kéne menni, a feleség, gyereket, mit tudom én. Szóval ez a megosztottság. Ez nagyon szép dolog, ez a megosztottság is, mert ebben is csiszolódik az ember, de ez is nagyon szép dolog, amikor ezt a teljes szabadságot megéli az ember, minden energiájával Krisztusnak és az ő ügyének tudok élni. És ez éppen a szüzesség, cölibátusból fakadó energia. Nem csak abban az értelemben, hogy több időm jut rá, hanem egy sokkal mélyebben, egy belső megélése az, hogy a szeretet energiáimat is jobban Krisztusnak és a híveknek tudom csorgatni. Szerintem indítsuk el körbe azt a papírcetlit. Lehet kérdezni, esetleg aki úgy gondolja, az cetlire is írhatja a kérdését, és én most azt tanácsolnám, hogy egy 5 perc, vagy egy pár perc, majd valahogy egy pár perc csendet tartsunk. Egy-két kérdést mondanék, azért mert azt szeretném, hogy mindenki ez az előadás, hogy sok minden elhangzott, kiöntöttem a hátizsákból, ami valamit szírgulult minden, hogy mindenki fogja meg azt, ami számára a legfontosabb. És egy-két gondolatot segítő, összpontosító kérdést elmondok, használjátok úgy, ahogy jól esik, a lényeg, hogy valamit, egy valamit magatokkal tudjatok vinni. Mi az, ami a leginkább megragadott az előadás során téged? Mi ragadott meg a legjobban az előadás során? Próbálj el választatni. Próbáld utána megválaszolni, miért? Miért az ragadott meg a legjobban? Lehet onnan is keresni, hogy milyen érzést váltott ki benned. És az az érzés, az hol kapcsolódik a te saját életedhez? Vagy az a gondolat, az hogy függ össze a te saját életeddel? Hogy kapcsolódik át hozzád az a dolog? És hogyha ezt megtaláltad, akkor mindez mit üzen neked? Mire hív? Mit változtatna rajtad benned? Mit üzen neked? Mire hív? Mit változtatna rajtad benned? És zárd le az egészet majd azzal, hogy próbálj keresni egy darab szót, vagy egy képet, amiben ezt úgy össze tudod foglalni, mert azt magaddal fogod tudni vinni. Mi az az egy szó, vagy egy kép, vagy egy szimbólum, vagy ami ezt jelzi számodra, hogy tényleg valami maradjon, hogy akkor utána az beugrik, és akkor mi leginkább kifejezi számodra ezt. Ami tovább vívő, amire elindulsz. Jó, akkor most abba vagy kicsit gondolkodjuk, hogy csendesen papírcetlik körbe mennek. megérkeznek akkor. Majd átnézem is akkor. És mondom, hogy ha van szóbeli kérdező, akkor azt is lehet. Pálosoknak imája? Amit, igen, ezt novíciátusban imádkoztak mindannak. Hát látod, most megfogtál. Fejből, ezt tudtam fejből, de most nem ugrik be. Rövid, egy rövid kis imádság. Na, mindegy, majd gondolkozom, lehet, hogy rövid, de most nem jut eszembe. Közben kérdezem, a kosár merre jár? Itt? Ó, szuper. Mondtam. Na, egy kérdés, hogy ha a szerzetesi rendből ki lehet lépni, a házasság szentségéből miért nem? Hát, igen, logikus kérdés, hogy valóban a megközelítés, azt hiszem, teológiai oldalról kell megközelítenünk. Érzem a kérdésben azt is, és valóban, hogy van benne valami igazságtalan, hogy hát hogyha ő is örök fogadalmat tesz, én is elkötelezem magam állás, akkor neki miért lehet, nekem miért nem? A házasság a szentség. A szerzetesi fogadalomtétel, az örök fogadalom az nem szentség, hanem az igazából a keresztség szentségének a megélése. Tehát az, hogy én Krisztushoz tartozom, keresztségemtől fogva, amit mondtam, hogy Krisztus jegyesei vagyok, ti is, én is. És ezt radikálisabban megélem. Ez nem hoz egy olyan, hogy mondjam, olyan lényeges átalakulást, változást az ember életében, mint ahogyan a házasság. A házasság szentségében pedig arról van szó, hogy megint azt onnan tudnám megközelíteni, de lehet, hogy van jobb ötletetek, vagy jobban el tudjátok ezt magyarázni, hogy a házasság szentségében arról van szó, hogy ott valóban Isten belép a mi életünkbe. Tehát, hogy mondjam, elindul egy szeretett kapcsolat. Elindul az emberi szimpátia sínkján. De amikor én házasságot kötök azzal a másikkal, akkor én azt mondom neki, hogy figyelj, én neked szentelem az életemet. De amikor én neked szentelem az életemet, tele nekem, akkor ezt én nem magamtól teszem, hanem ebben a pillanatban Isten engem fölemel az ő szeretetének a síkjára. Mert Isten szeretete annyit jelent, hogy az Isten személyesen önmagát ajándékoz oda. A Szent Háromságra gondoljatok, az Atya öröktől fogva egész önmagát odaadja a fiúnak. A fiú pedig visszaadja önmagát az Atyának. És amikor te házasodsz, akkor ezt a szeretetet adod. Tehát nem pusztán egy emberi szimpátiára épül, nem pusztán egy emberi vonzalomra, hanem azt a szeretetet éled meg, ami már nem a te szereteted, hanem a Szent Háromság szeretete. Tehát Isten elköteleződik veletek, bennetek. És azt mondja, hogy a te szeretetedet fölemelem, fölemellek az én isteni életembe, és azt adom neked kegyelemül, hogy ez a szeretet kapcsolat, amiben te elindultál, ez mostantól kezdve istenivé váljon, isteni szeretet kapcsolattá. Kicsit visszautalok a keresztségre. A keresztségben, mondja az Úr, azt adtam neked, hogy hozzám válj hasonlóvá, hogy isteni életet élj. A házasság szentségé azzal egészíti ezt ki, hogy ezt most ebben a konkrét emberi kapcsolatokban is megéld. A keresztségben arra hívtalak meg, hogy megistenül. A házasság szentségében azt adom neked, hogy a te kapcsolatod is isteni kapcsolattá váljon. Az isteni szeretet áradjon közöttetek. Ez csak úgy működik, ha én belépek költözök. Ha én belépek ebbe a kapcsolatba. És Isten szeretete pedig egy olyan szeretet, amelyet nem lehet visszavonni. Tehát Isten nem képes arra, hogy azt mondja, hogy szeretlek téged 50 évig, de utána nem. Nem. Tehát Isten szeretlek, és pont. És hogy ebbe a szeretet kapcsolatba emel fel az Isten, és hogy ezért van, hiszen ezt nem lehet visszacsinálni. De ha ez túl most nagyon elrugaszkodottnak tűnik, hogy valami, akkor röviden, tömören Jézus azt mondta, hogy a házasság fölbonthatatlan. Tehát, hogy ez egy szentség, ez egy fogadalom. Ugyan? Igen, az egyházi rendszentsége engedik, most a szerzetesi fogadalomról van csak szó. Tehát, hogy meg vagyunk keresztelve, és ennek a keresztségemnek a fényében, vagy erejében azt mondom, hogy Istennek szentelem az életem. Hogy? A papír arra nem, tehát éppen ezért, amikor ő papokat laicizálni szoktál, de attól még ő pap marad. Tehát pap marad. A laicizálás annyit jelent, hogy az ezzel járó kötelezettségek alul fölmentés nyert, tehát a Zsolosban celibátus. Ja, hát ez végül is nem kérdés, inkább egy... Illetve nem értem a kérdést, ami megragadott az előadásból, az a rendkívüli nyitottság, mely ötvöződött a humorral. Hát csak egyet tudok érteni. És... De még jöttek ki. Jaj, ez jó pofa. Hát vállalnék egy találkozást gimnazista diákokkal, ha igen, hol lehet elérni e-mail, mobil? Hát szerintem egyszerű, hogyha előadás után megkeres az illető, és akkor megadom az e-mail, mobil, stb. Vagy elérhetőség. Valóban azt érzi a Pálus szerzet tagjaként, amit várt, vagy nem is volt semmi elvárása a szerzetesi élettől? Elnéztem a kérdést. Valóban azt érzem, amit vártam, vagy nem is volt elvárásom. Hát nem tudom, hogy arra gondolt az illető, hogy... Tehát én úgy jöttem el szerzetesnek, hogy tehát előtte már ilyen gimnazista ének alatt úgy eltávolodtam az úrtól, akkor jó, megígértem az ujjam, mondván, és utána én elhatároztam, hogy nem is elhatározás volt ez, hanem ez olyan világossá vált, hogy csak az Úrral akarom élni az életemet, és hogy most már nem akarok engedetlen lenni. Mert azt úgyis megszívom a végén. És akkor ezt úgy eldöntöttem, hogy hát ez olyan világos volt, meg mind a mai napig persze. Tehát én úgy jöttem el szerzetesnek, hogy Uram, amire Te hívsz, azt oda megyek és azt csinálom, mert ezt tudom, hogy jó. Én előtte már megtapasztaltam nagyon egy szentségimádáson az ő szeretetét, jelenlétét. 3 hónapig úgy a tenyerén hordozott, hogy ne a kalappal. Tehát ezek után, vagy mindeközben számomra az volt, hogy amire Isten hív, azt megyek és csinálom, mert az teljesen jó. És nem kételkedek én abban. És valahogy úgy jöttem el ide is Pálosnak, hogy ide hívtál, Uram, akkor jövök, aztán majd te mutatod a folytatást, hogy mihol, merre meddig. Szóval, hogy ezzel. És mondom, azt meg tapasztaltam, és tapasztalom továbbra is, hogy jó ez az életforma, tehát hogy nekem való. Ezt úgy jó volt megélni, megtapasztalni az elmúlt évtizedekben, hogy úgy hogy időről időre jöttek ilyen felismerések, hogy ebből a szempontból is, milyen jó. De ez teljesen jó, ez passzol hozzám, ez nekem való. Amabból a szempontból is, hú, de jó, milyen jó. hogy ez mennyire válasz a kérdésre, de ezt tudom mondani. Egyéb kérdés valaki részéről esetleg. Igen, igen, nagyon jó a kérdés, köszönöm, mert valóban én nagyon erre a hitvesi kapcsolatra domborítottam ki, de hogy valóban ugyanúgy a házasságban nagyon is, hogy ott vannak a gyermekek, és ugyanúgy a szerzetesi életben is ott van ez a lelki anyaság, lelki apaság, hogy felelősség azokért, akiket Isten ránk bíz. Akár most mondjuk lelkipásztorként azok a lelki gyermekek, vagy hát a hívek, akiket Isten rám bízott, akikért felelős vagyok, de hogyha mondjuk egy betegápoló szerzetes, vagy egy tanárt, egy pialistát említek, akkor ott is azok, hogy akiket ő tanít, akiket ő gondoz. Tehát, hogy ez teljesen benne van. Igen, igen. Szóval valóban ez így kimaradt az előadásom során, de hogy így teljes a kép, hogy a gyermekek és a róluk való gondoskodás. És ebben is megnyilvánul ez, hogy ugye a szülők azok közösen gondoskodnak a gyermekekről. Tehát, hogy egy anya, aki neveli a gyermekeit, azért ebben valami módon bekapcsolódik az apa is, még ha esetleg nagyobb feladat hárul is az anyára, de hogy azért talán időnként megbeszéljük, hogy te a gyerek már megint kettest hozott, valamit kéne csinálni vele, vagy valószínűleg, hogy úgy előjönnek ez, és van kivel megbeszélni. Tudom, hogy van egy másik személy, akinek ugyanúgy szívügye az, ami nekem szívügye. Most a szerzetesi életben, vagy akár mondom a papi életben, ezt az Úrral tesszük meg. Elsősorban, én legalábbis elsősorban, az Úrral, hogy vele beszélem meg, hogy figyelj Uram, ez vagy az az ember most, nézzem milyen problémában van. Hogy te mit gondolsz, vagy hogy lehetne segíteni rajta? Vagy hát most beszélgettem egy órát vele, én ezt mondtam neki. Te hogyan látod őt, Uram? Szóval így vele megbeszélve. Tehát, hogy ő az a másik társ, akivel a mi közös lelki gyermekünkről próbálunk gondoskodni, szeretni, segíteni. Növekedjen is.